Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió Hazai Levél című műsorának 4 korábbi adását. Az 1993-ban készült felvételeken Parti Nagy Lajos olvassa fel írásait. Állevél a Selyem gyárról. Hernyóselyem és vakcina.
Hetek óta van belül egy szavam. Nem is szó az talán. Csupán valami finom, puha képzet. Forgatom, fölírom és kihúzom. Hagyom gubózkodni, lenni. Nem kezdek vele semmit. Mintha egy vastag, hivatalos boríték pecsétje volna, egy szennyesfehér borítéké, tele hivatali papírokkal, nyugtákkal, egy jegyzőkönyv lila másolatával. És ott van rajta pecsétnek ez az egyszerű, száraz és síkos szavam, Selyem gyár. Kuna Józsefné és Straubinger Ferencné a jegyzőkönyv tanúsága szerint szabotást nem gondoltak fennforogni, továbbá fájlalták, de nem nehezményezték az elbocsátást, és maradandóan megtanulták, hogy a dolgozó osztályok egyes tréfája az ellenség kezén egyenesen tragédiába is torkolhat. Kamaszmódra birkózik az idő, festetlen zászlókkal tömi ki a lelkünk, nyers tavasszal. A köd, az időjárás hernyóselyme, beláthatja ezt akárki, aki néz az ablakán, és fényes semmibe akad a szeme. Ha elmerül abban, belátja. Olyan, mint valami eljövendő limonádé, tudhatni, hogy ott van, ott guggol mögötte a nap, citrom parányi húsa, ott vár, és ott mosolyog. A selyemgyári harmonika zenekar teherautón hordozták megyeszerte. Vitték az Eper úton, nőttek és tapsoltak a fák. Aki nem tartott otthon hernyót, semmibe se számított. A párat is, a képletesen is, de illett. Értékesebb volt, mint az arany. Az a barna-fehér csodaféreg. Játszik és integet a platón a zenekar, nagyokat recsen a hangszóró, lehet iratni hernyót hozzá okos kis füzettel, tartása és gondozása. Bandi Sándor tenorját viszi a kócos, lapos homlokú szél a templom előtt. Töltsér csavar belőle, csákót. Mi nem kombinénak, s nyakkendőnek termelünk, a cifraság nem kenyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. S viszi rá a kórusét, pukkad a vidámság, mint a vitorla. Jer hát hernyó, jer hát selyem, ebből lesz a hernyó selyem, restségeddel meg ne gátold, fellobukozzuk a béketábort, sej. Úszik a gödör vendéglő a fényes nyers ködön vasárnap délelőtt. Sós kifli az asztalon, kukoricabor, s két ideges, fiatal férfi sírjon, nevessen, nem is tudja. A piszvár mögött szakad a part, s lenn a frissen ruházkodó bokrok alatt csillan az okos zöld víz. Bevárják egymást az udvaron. Első dudálép a selyemgyár. Te megruháztad? Miért? Te meg? Én nem. Na, én se az anyjuk vihovári szentségit. Rázkódnak, sápadtan nevetnek, mint az akácfa. Tudja a fekete rendőr is, jól tudja, hogy min, de nem szól. Megböki a sapkáját, és elmegy hátra. Sej a mi lobogónkat. Hová lesz a szúrás helye, elvtársnő? De a nagy mellű kontyos bárisnya csak hallgat, és siet át a csarnokon a penge szájával, mintha rajta múlana a béketábor. Fényes csukott vastepsit tart a karján, és viszi be az irodába. Elterjedt, hogy van valami lehetséges betegség, vakság vagy rosszul látás a selyemportól. Persze, ki tudja. Tapasztalni egyik asszony se tapasztalt semmit. A könnyezésen kívül persze. Viszont kiszállt műszakváltásra az oltóbrigád. Délelőttös, délutános mind ott toporgott a nagyszövőben beterelve. És elég idegesen. Hogy hát hova is lesz az a szúrás? Mert ki szereti az ilyesmit? Azok meg két mentőautónyi doktor a meós irodában. Vakcinát fogunk kapni, higgyétek el. És ez aztán hamar elterjedt. Száz asszony suttogta körbe, hogy vakcina. És mind beleborzongott, egyenesen belevörösödött a szégyenbe. És próbálkoztak ezzel, azzal, hogy például az időseknek is kell-e. Kell, mindenkinek kell. De hogy például, aki még lány, annak is. Annak is. Nincs mentség, s kibuvó. Mint egy oktatófilmen, párosával engedik be a dolgozókat, vagyis hát az asszonyokat a kicsi irodába. Legelsőnek Kuna Józsefnét és Traubinger Ferencnét, édes testvéreket, két vihogós, vékony fiatalasszonyt. Medveszemű idős ember a tiszti orvos feltüreti a köppeny ujját, egyéb betkezésre nincs is szükség, benzinezés, aztán szúrás, mint a bolhacsipés, annyi, kis vatta, tartsa rajta aranyom, és mehetnek is. Nem kaptunk még senkitől sem megbízatást, bandi elvtárs, csak hirtelen nagyon megkönnyebbültünk, és azért. Azért támad Kuna Józsefnének tréfás ötlete. Bevárja az autóban Straubinger Ferencnét, és azt súgja neki, hogy mikor kimennek, csináljon úgy, mint aki menten el akarna ájulni, és csak szorítsa a két szemére mindkettejük vattáját a pötty vérrel kifelé. Kint pedig megbeszélésük szerint Kuna Józsefné sopánkodni, és folytottan jajgatni kezd, és a jegyzőkönyv tanúsága szerint azt mondja a kint várakozó dolgozóknak, hogy asszonyok, asszonyok, menjenek innen, ez a se szegény bözsi mind a két szemébe kapott egyet. Méghozzá vakcinát, láthatják, hogy vakcinát. Straubinger Ferenc német tréfásan támolyog, és rogyadozik ott, és majd megpukkad. A két testvér később arra hivatkozik, hogy mire elárulták volna, hogy tréfa az egész, sőt, hogy egy csöppöt se kell félni, bandi elvtárs, addigra már üres is volt a nagyszövő. Még a rendészek sem tudták ott tartani a dolgozókat, tolongott ki onnan mindenki. Elsőnek a zenekar, a híres harmonika zenekar. Igaz, ami igaz, a brigádvezetők se álltak a helyzet magaslatán, s több stahanovista is megtévedt az ellenséges propaganda hatására. S ki itt bújt el, ki ott. Ágy alatt, nyúlólban, és akkor jöttek elő nagy nehezen, mikor a két dühös mentőautós egy pobjeda elkanyarodott a Schumacher keresztnél a megyeszékhely felé, ahol jelentették a szabotást. Édes és rugékony a tavaszi köd, s ha meg is köhögtett, bársonyát és illatát nem lehet hasonlítani. Olyan, de nem lehet. Leginkább tán mozisejem, ügyetlen kis filmkockák azon, mákos a napfény, fekete karikák pattannak az akácfákon, katolikus templom, ferde tapsoló plébános kannával, szivattyúház, rendőrsapka egy ladikdeszkán, vagy éppen nyúlvadászat, s nem a nyúl, de a szántás ugrál a nyúl alatt. Straubinger Ferencné gríznevetése füles sapkában, egyik fiatal pár kergeti a másikát, bukfencezik, beleinteget, Kuna Józsefné bicikliével kunsztozik. S valaki megfenikését egy lépcsőn. Alig, hanem női kéz, lágy, fehér, anyás.
Állevél Csapról. Vaskúti Anzix.
Sárga Wartburg bújócskázik a felhők között. Amúgy csönd van, olyan, hogy a katicabogár szívét meghallanám. Olajba mártott csőrrel jön a tavasz. A vaskúti krumpl ányika sváb népviseletben táncol a futballpályán. Aki csípőretet kézzel pörgeti, aztán a vőlegénye, nagyorrú fiú rozmaringos kalapban. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy valamilyen elemér. A duruckos gyebből ítélve augusztus van, elkelne a fűnek a locsolás. De a hangulat húsvéti, ropogós és kimosakodott. Ha az árát nézem, 350, akkor bőven a 70-es évek. Vaskút, narodnaja a gyezda svábov. Ha a cakkozott szélét. Pörög a lilafekete szoknya, cikkan a fényes kötény, a gyöngyös párta alatt napsütötte baba arc. Bérrel számoló az áfésznál. 570-en lesznek a lakodalmon. Megvan a házhely, két gyerekük lesz, lavotta és elemér. Föntről vannak levéve, alig hanem a tribűnről, és föntről látom meg őket én is, a konyhakövön, hajnali 4-kor. A hajnali 4 február végén elég zárvány időpont. Amúgy csönd van, de például szól a nyitnikék, a kikelet titkos zsanérja. A szemem piros, mint a nyulaké, határeset, de 4-kor még érdemes lefeküdni. A bejárati ajtó csúnyán nyikorog, hónapok óta meg kéne kennem, olajozni, csinálni, üzemeltetni az életemet hónapok óta. Így viszont hallom magamat. Minden nyitásnál hallom, hogy jövök haza. A szárnya újságokat söpör el, sápatproc meghívókat, néhány prospektust. Az ifjú pár a gyeppel beszánkázik a mosogatóig, felgyújtom a villanyt, a tégeilé ilyen híg és szomorú krumplfagylaltoséknál a templommal átellenben. Ányika szombat-vasárnap persze besegít, Lazemké anyuka, Lazemké, de azért besegít. Nyilván lasz mi higién, és kijönti hátul az udvarban. Vanília, pisztácia, puncs, mindegy az a földnek. Rohadt csapok, főleg a forró, az a betegesen forró víz, ami eleszi a tömítést, meg kéne bőröztetni, hetek óta folyik, hörög, magyaráz nekem mindenfélét. Sziszeg, mint a libát tartanék a falban, a fejemben. Szivacsot teszek alá, levezetem Villedával, Villeda és a hattyú, többnyire ők nyernek, a csapok. Tényleg, csöpög. Na és, kié nem? De hajnali 4-kor minden zaj, mozdulat és cédula kap valami titokzatos töbletet, plusz jelentést. Mindig kuporoghat valaki a fürdőszobában, mindig jöhet egy levél, mi több, távirat odaföntről, az égből, vagy a föld alól. Üzenet, ami csak reggelre kapja meg lappat, savanyú kis magyarázatát. Bár ezt a vaskuti képeslapot, melyet gabádban a mosogatónak dőlve olvasok el, ezt reggel se, és napok múlva se fogom érteni. Állok ott, hátamban a füstölgő hadaró nikkelcsőrrel, és azt olvasom, hogy csináltassam meg azt a rohadt csapot, mert már mindenki arról beszél, vagy még mindenki arról. Szabályos felbélyegzett képeslap postán át. Az írás ismerős, az aláírás ismerős. Baráti üzenet a vaskútról. Hajnali zárvány, novellába való. Mindenkit figyel valaki. Lát és tud rólam mindent. A veríték talán túlzás, de furcsa hideg érzésem támadott a konyhában. Kaphatnék 100 ilyet naponta. Barátom, kinek nevét nem tudom kiolvasni, s ha igen, mi van, ha igen? Szóval barátom figyelmeztet egy apróbb mulasztásomra. Képeslapot ír a tárgyban. De apró-e, ha már mindenki arról beszél? Megfogja a vállam, mögém lép. Figyelj, öreg, kínos, de meg kell mondanom. Onnan is hallani. Postán át is. Csinálj valamit, öreg. De miért vizes az ingem? Kimegyek. Hallgatózom a lépcsőházban, hogy ajtónát hallom-e, de nem. Még szipogás se, semmit. Ne szívd az orrod, ezt is írhatta volna, mert hát ki nem, ki soha nem, ki mondhatja el, hogy minden rendben van körülötte, mikor nem marad el semmi, ki mondhatja el, hogy megírva, megválaszolva, hogy letudva minden? Soha semmi nincs letudva. Aki nem csöpög, nem él. De mi hallatszik ki belőlem, Uramisten? Állok a lépcsőházi csöndben rajta kapva és bőrözetlen. Ma ontják. Jó leszek. Motyogja az ember hajnali 4-kor, ha recsen a szekrény, ha nyílik a hűtő ajtaja, vagy ha biciklis köszörűs lát az íróasztalán, és reggel megnézi az ollót, hogy élesebbe. Megírom. Annyi legalább, hogy megírom, gondolja az ember, és mosolyog, mint a talbőr. Jó és fontos képeslap, megírom a vaskuti krumpla ányikát, és talán elemért hátán az üzenettel. Amiről más beszél, arról én hallgatok, mondja bizonyos Jochum Bodor Ádám egy novellájában. Vízes az ingem, áll a csap a hátamban, és talán ez, épp ez a megfejtés, hogy nem kell mindig mindent megírni, hogy csinálj valamit azzal a rohadt csappal, hogy bőrözd meg a mondataidat, hallgass, hord ki az életedet, te garzon egytálcás mosogató. Jó leszek, motyogja az ember krumpla ányikának. Hajnali 4-kor helybenfutástól is lobog a haja. Itt járt ő, én, valaki itt járt, volt nála egy felbélyegzett vaskuti képeslap, mondjuk 1974-ből, megírta a szekrényajtón, lerakta a kőre, a posta közé, és kisurrant a levélrésen. Jókor jött, mindig jókor jön. Azért óvatosan megyek be a szobába. Fluoreszkáló cédulát keresek, köszörüst az íróasztalon. Hajnali 4-kor minden lehet. Vagy 5-kor már. Most. De nincsen semmi. Krumplányik a tipek a gyöpön. Jön a húsvét. Olajba mártott csőrrel jön a tavasz. Novellásodik. Világosodik. Vizesül. Szakad föl a reggel. Henye tépőzár egy tisza cipőn. Vaskúton nyitják a tejbegyűjtőt. Itt színüresek a gangok. Tiszta, sötétre mosott horgany. Üldögélek egy kanna belsejében, nem vagyok egyedül. Mégis. Soha még. Akkor, még akkor a legvégén se lesz letudva semmi. Egyszer majd Babrinyák vízszerelő 2 pattanásos angyalát Wartburgba pakolja és eljön hozzám. Kénszalagot hoz a harmonika táskájában. Szipognak a szerelvények, uram. Igen, ez a helyes kifejezés, szipognak. Lavotta is elemér szelíden bólogat majd a kád szélén ülve, és adogatja a kócot. Wolfram szőkék, uram, ne fáradjon a villannyal. Úrának, ha falat kell bontani, de nem kell. Hajnal lesz majd, és csöndrendelet. És a szipogás csupán tüneti.
Állevél a színházról. Inak cukra.
Első színházi élményemkor én vagyok a legkövérebb magyar iskolás. Mostanában gyakran álmodom vele, ezzel a kisgyerekkel, és nem egyszer ébredek föl izzadtan, verítékben úszva. Viszont az emlékből anyag lesz lassan, valódi szag, íz, és sírhatnék. Igaziból fájó nyak, és lábújhegyek. És anyaggá válik ama kis megalázottság, lötyögős, fényes posztóüleppé, se szegény vasutas szája jelenik meg, ha azt álmodom, hogy föl akar falni egy homályos, rivaldás, aranyfekete száj. De ez már menthetetlenül fikció. Ami tény, hogy első színházi élményemkor nem látok semmit, csak ha negyed óránként fölemelnek egy kezet, azt... A többit kitalálom magamtól, hisz ott vagyok közel, egészen a villámló lábikráknál. És mi volna más a színház, mint ez, erős és vaskos képzelet, szépség, tele fájással és innal. Semmi nem úgy van, igaz tud lenni mégis. Nevezett iskolásomnak mindazonáltal ez a legférfiasabb korszaka, 10-11 évesen. Fényes és kerek töltényüvei a világ, nem mosom le a pálott kesztyűszagot a kezemről, és Liston fényképét hordozom a tornazsákban. A csont miatt, hogy teljesen puha legyen és porcogós, úgy is be kell majd törni az enyémet is, mondom akkor tájt az édesanyámnak, aki erre sírni kezd és el is tiltana, de szerencsére elköltözünk. Sok verset írok, főleg Petőfiről, Leninről és a kurucokról. Mindben tavasz van, népek tavasza. És alig, ha nem tavasz van ebben a kicsapódó emlékben is, vasárnap, matiné idő, mackónadrágok kora. Ragyog a Csiki Gergely színház a napsütésben. Az iskolások kivételesen megtekintetik a gyúrást. Tornasorban megyünk sóhaj főadnagy után egy folyosón, ami már nincs aranyból. Fél homály van, de a fal belülről világít, nagyjából, mint a karamella. Úgy. Inak cukra, lábi kráké. Mikor a baletszak kővé válik, s fluoreszkál. Már messziről halljuk azt a szívszorító, finom dohogást. A mieinké a női öltöző. Megilletődve átsorgunk a kabátjainkkal, 8 hátrafésült szódás üveg. A puskám, fehér kesztyük, súgjuk egymásnak. Tisztára klafák, és ragyog a szemünk. Vibrál a női öltöző, a kerek ablakot megöli a pára, ezüstös testhomályon süt át a nap. Lebegy Gínoje, Ózero. A szép arcú suhajda kikotor egy tűlszoknyát a tükör alól, abban jár föl alá. Két befáslizott öklét a trikójába dugja, pipiskedik. Nevet a keret, gőzölögnek, csapkodják a fenekét combgumival. Titi a hopjuliskát énekli, és ahogy mérlegállást csinál, kint van mindene. A sérült Jancsipál elcsánkázza, stréfás enyelgésbe fognak vele, de sóhaj főhadnagy megájtint. Határozottan kéri a lepkesújú elvtársat, hogy majd a jelenése után legyen ilyen vidám majom, s a többi elvtársakat is, hogy tartsák be a kultúra normáit, s a hely szellemét. Aki pedig azt a szót rákúrta rúzsal a tükörre, az sürgősen dörgölje le, mert baj lesz. Elég erős szó, tudunk olvasni, bár csak egyikünk jó tanuló. Ez színház, nem istálló. Egyebekben pedig szép helytállást kíván és sikert, amely hazai pályán kötelező. A gyúrás, amit időhiány miatt csak félig tekinthetünk meg, elég érdekes és gusztustalan. Béla bácsi ráengedi a gőzt, meglazítja, majd szétszeríti a kettőt. Túrja szét a veres húsokat és inakat. A feje meg, a B-válogatott cia kettő feje addig oldalra volt pakolva, mint a disznóé, és mókásan jajgat. Behúzott nyakkal megyünk ki a kórista öltözőből. A lábmunkát figyukázzátok, kisapáim, az mindennek az alapja, mondja sóhaj főhadnagy a fuhajéban, és ránk kacsint. 8 kis paplaci elvtársnő, úgy tessék őket a helyükre vezetni. Az idős asszonynak, aki átveszi az iskolásokat, citromfeje van. Ellenségesen néz, látni rajta, hogy mit gondol, kis vadállatok, ezt, de nem szól semmit. Meggyújtja az ellenlámpáját, piros kontját a szőnyegre szegezi, és levisz minket egy kanyargós, sötét alagútba. Szorosan megyünk, kicsit félünk. Ez akkor is színház, katona gyerek se csoszog. Ennyit azért mond az a klott egyenruhás asszony. Mintha a hurrát hallanám a Berlin elestéből, úgy morajlik alattunk és fölöttünk valami. azután kinyit egy rejtekajtót. Nem adnám semmiért. Első színházi élményemkor erős, mandula kivevős fényeket látok, táncol benne a por, és rengeteg aranyat. Látom a kupolát, a tömött erkélyeket, az egész dupla-tripla lélegző karét fölöttem. Homályos aranyfogakkal fújtott a szája, kiköp és beszippant. A feljutás a tét. Morajlik, forra színház, egy tartály sör, egy tartály oroszlán, Gorki viharmadar a zúghat így, vagy ha zúg, szép dengerünk a bajkál. Tömve a zenekari árok, rendőrök, vasutasok, bőrkabátos civilek. Mi iskolások fölállhatunk a padokra leghátul, van, akinek segít, van, akin nem. A legkövérebb magyar iskolás elég kicsi. Fúvó zene veszi kezdetét. Vastaps keretében megy föl a függöny, súlyos és hajlékony, mint a megylekvár. Nem látom a színpadot. Lajos, tényleg kék a kék sarok? Kérdezem később a nyikust. Nem kék, drap, mondja, és ordít tovább. Egy fejjel magasabb nálam, ami pont elég. Minden por, ordítás, verejték itt folyik le, átsorgok ebben a lefolyóban, és csak akkor kapok levegőt, ha ordítok én is. Hát ordítok. Azt, hogy bal, titi, bal, meg azt, hogy ciha, puha vagy. Akkor hátrafordul egy vasutas, és rám vigyorog, hogy mit kiabálsz, kisöcsi, hiszen csak a valagamat látod. Elhallgatok, dühös otromba sírhatnékom támad. Hiába látok föl a címerig. A Nyikus Lajos meg azért dőg és káromkodik magában, mert ez a vasutas elveszi tőle a Suhajda Sándor fogvédőjét, amely egyenesen ide röpül le a zenekari árokba. Egyszerűen elveszi tőle és zsebre rakja. Látom az egészet, ott dudorodik a farzsebje az órom előtt. A fésű és a titi fogvédője, akit sajnos a salgótarjáni Rajcsúr Mihály padlóra küld. Tenyeres, kiabálok magamban. Alig akarunk lecsillapodni. De a többi fiúk, azok hozták, amit kell, mondja a végén Suhajfő a nagy a büfében. És ez a fontos, a numerikus eredmény. Állunk körülötte, isszuk a kismálnát. Jó is, meg nem is. Legférfiasabb korszakunk. Másodosztályú felnőtt csapatbajnokság, Kaposvári Dózsa, Salgótarjányi Bányász, 12-8.
Levél a divatról. Hátul az udvarban.
Hátul az udvarban bál a szezon, kilós fazonár. Pszt! Ez volt kiírva a vaskapura a Fricinél, legalábbis Aranka így emlékezik, mikor betolja az olasz pacallevest a mikrohullámúba, és nézi az expresszet, hogy megjelente, hogy second handomba jól rátermett eladót keresek nyelvtudásút, hogy az ő hirdetése megjelente az Arankáé, korombéri asszony joggingban, és nem zizeg a bizsutól, ám bár telne, hál' Isten platinára is, és nem csak fogban. Legutóbb 2 éve Rimindibe menet is vitt neki be virágot, a szegény keresztmamának, kálát zölddel. A Frici kint dudált az Audiban, jöjjön már, persze csak egy halkat, rövidet, mégis temető. Használt válogatott amerikai ruha 45 kg-os eredeti bontatlan csomagban. Erről jön neki az eszébe a keresztmama, az expresszről a konyhaasztalon, s erről a bála, Istenem, minden este bála, hátul az udvarban, annó. Annó ibusárt vagy sárott,
hogy még magában se nevezze meg azt a helységet. Mindazonáltal szép ikrás idők, karcsú, kövér szelek és ifjúság, és ahogy most Aranka visszarévet plébek, melege lesz a nehezedő koszorú erekben, üröme és öröme. És megáll a szájában a kivi. Titkos is volt a bálabontás, meg nem is, amolyan szocialista petting vagy kapitalista annó. Annó, mikor a keresztmamát belegyűrték a konténerbe tülekedés során. Hiába volt asszisztens, hazajött az operaházi takarító nőségből, és asszisztens lett a keresztmama, de hiába. Ugyanúgy furakodott, mint mindenki, szovjet katonatisztnék, TS irodisták, mindegy volt. Nem volt egy pillealkat, mégis beledögönyözték abba a nagy vasládába, nem volt mese, murrogattak és fújtattak az asszonyok, a keresztmama túlhajolt, megbillent, és annyi. Aranka éppen Sárbogárdon, esti gyors gépírón, szép hajdan. Először etten nem is bánta a keresztmama, annyira a mélybe még senki nem jutott, ölelte a sűrűjét, 6-7 köbméter is volt, géprongy, így hívták hivatalosan. Géprongy a vagongyárnak Belgiumból. Az első kosztümkabátot K. János védőgázas lemezhegesztő vitte haza, miután sajnos beletörülte az üemúziós kezét. Így terjedt el, hogy a vagongyárban legújabb párizsi divatba törülik a mocskos kezüket az emberek vagy Belgába, de az annó ibusárot eléggé mindegy volt. K. Jánosné kipuszolta az úgynevezett blazerből az ura kezenyomát, és itt tett a többi asszony is. Seb és tisztasági benzin reszketett estelente az üzbég magyar barátság lakótelep felett. Fehér nadrág kosztümöt keres ballagáshoz, sziszegték az asszonyok tavaszutón, zsorzsettot, és szelték a kenyeret hajnalban, míg az emberük borotválkozott. Meg hogy a cselesztánénak bébidolt turkált az ura, mert szereti azért, és ezen halkan elveszekedtek a barbonarcú, szögvas tekintetű férfiakkal. Brüsszel vagy Párizs gyúlékonyan száradt a tavaszi szelekben. Meg a kislángi cipész, gondolja Aranka, gyári hibás, de kifogástalan és teli talpú. Járt át a krém autón. Akkor az áfészes Frici csak beleszimatolt a levegőbe és tudta a jövőt. Átlopatta a bálákat a vagongyár csipisz kerítésén, hazaúszta kézikocsin, és onnantól megmozdultak a dermedt ibusári éjszakák, hátul az udvarban karbidlámpánál európázkodtak ki az asszonyok, s vitték haza az édes terhet toldi biciklin, ezen a kerékpáripar muraközijén. Vitték, ritt a nyereg, hasuk meleg volt, mint a rúzs, akárha bál után. Sok volt a tumultus, nem ritka az ötkapcsos fejsérülés. Néha át kellett hívni a kokkergyári őrt, az csinált rendet. Hogy belelőtt a plafonba evégett, olyan is előfordult. Ilyen tekintetben nem volt unikum, hogy a keresztmamát, ki hiába volt megbecsült asszisztensnő és pávakörtag, hogy a keresztmamát őszintén megmondva belelökték, bele Párizs gyomrába, mint súgta már az infúzión. Mesélték, hogy a szódás felesége egyszer ugyanígy háromnegyedes nercet fogott, nem mondja moly hibásat, de nercet. Menekült vele a mázsához, sikítozott, hogy ő szíves asszony, ne bántsák, hát csak bele-bele bokszoltak. A szíves anyádat azt. És akkor a szódással kétszer elvoltak színházba megyeszékhelyt. De a szörmáru ritkaság volt. A belgák adtak rá, hogy mi szívja a vagonolajat, mi nem. A bőráru nem, a bundaféle nem. De flanel sok volt. Meg jersej. Az áfészes Frici csak szitta a cigarettáját, csrimánkodott, hogy nem áll megbolonduljanak menyecskék, de hiába, csak fort és sistergett az a két pingpongasztalnyi mellaláérő vasláda, forrt, mint a karbid. Az égen a fészer likacsos egén roszogtak a márciusi csillagok, meg annyi tűreszelő, brilliáns, beszakadt köröm. Hát hol jártunk volna? Hát a kis Párizsban, borogták az asszonyok hazakeveredve, és úgy is érezték magukat, kokottan, Lábujjhegyen. Mint aki púdert és naftalint vacsorált. Az esküvünk óta nem volt ilyen jóm, gondolták. Aranka hámozza a második kivit fitnessileg, és jól emlékezik, hogy egy szerdán volt, mikor a keresztmama nem jött haza, és utána kellett menni. A Frici hátra jött vele a fészerbe, hogy ő nem tudja, de túrjon bele az Aranka, és akkor ő ott a karbid lámpánál belehajolt, és beleakadt a keresztmama műkontjába. Mahagóni volt, mindenki olyat hordott, de ő volt az, a Jolán keresztmama egy kombinéban, hason. Komplett nagy estéjét szorított magához, lüsztert, úgy feszítették le róla a kezét. Gyűrött, de kopatlan nagy estéjét, amit aztán rá is adtak. Oda támasztották a falhoz, és pofozgatták, szólongatták a hűvös éjszakában. A Frici vacogott, egy fillért, egy árva fillért se fogadok el a ruháért, mondta, és hozott egy bögre császárkörtét. Az úton hazafelé a keresztmama szédelget hányt nagyon, de hogy a lépen megrepett volna, azt nem látták külsőleg, csak az orvos mondta exitkor. Ennél fogva bezárt a kis Párizs, nem sokára a vagongyár is, megállt a falu a korszerűségben. Mikor a Frici felfüggesztettje elmúlt, kivette az ipart. Aranka mindent neki köszönhet, a Riminit, a Second Handet, a Budapestet, mert feljöttek 15 éve, hisz a nap is feljön, a hold is, és egy darab van az életből aranyom, hiába február, és akkor van dél, ha csönget a Frici pacalja a mikrohullámúban.
A Szabad Európa Rádió Hazai Levél című műsorának 4 korábbi adását hallották. Az 1993-ban készült felvételeken Parti Nagy Lajos olvasta fel írását. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.